A Petőfi Irodalmi Múzeum és az Asztali Beszélgetések sorozat nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Károlyi Palotában, és tisztelettel köszöntöm Önöket is, akik élő közvetítés által követik a mai disputát. Barátsággal köszöntöm mai beszélgetőtársainkat, Szabó T. Anna költőt, írót, műfordítót, és Váli Dezső festőművészt. A beszélgetés a művészetről című disputa úgy fog felépülni, hogy az első felében kötötten az asztal mellett fogunk beszélgetni, viszont kérem, hogy már most úgy készüljenek, hogy a második felében lehetőség lesz hozzászólásokra, kérdések feltevésére, tehát kérem, hogy így is figyeljék a beszélgetést. Én Galambos Ádám evangélikus teológus vagyok. Két művészeti ág és két életmű résznél járunk, és ennek a kiindulási pontjával szeretném, hogyha kezdenénk. Az lenne az első kérdésem, hogy hogy jutottak el ahhoz a művészeti ághoz, amelyben alkotnak? Váli Dezső, kezdj el.
Most jó?
Ez nem jó.
Jó. Mikor volt? 1959-ben. Édesanyámtól kaptam egy fekete fotóalbumot karácsonyra, üreset, hogy majd a kezdeti gyerekkori fotóimat, meg egyebeket. És ennek a fekete üres fotóalbumnak az első oldalára felírtam fehér ceruzával, gömbölyi betűkkel, hogy mégis szép az élet, kérdőjel, felkiáltójel. Mégis egy sárga felkiáltójelet is tettem utána, és elkezdtem bele valóban a kedves evezős versenyző voltam, illetve azokat a fotókat beletenni, meg országos bajnokságon másodikok lettünk két pár evezősben, és akkor mi a kisrácok, az egyesületben mi értünk el eredményt, úgyhogy kaptunk egy üvegpezsgőt, és akkor a pezsgős címkét, ami ugye azt jelentette ebben a kontextusban, hogy én nagy ember vagyok, vagyis fontos ember az MTK sportcsarnokban. És elkezdtem valóban ezeket a fotókat, emlékeket belegyűjteni. A fotók, hogy egy fotó úgy ferdén, mert úgy érdekesebb, de egy köré színes papírból kivágtam kis mintákat, mint a sor minta az iskolai füzetben. És valami módon váratlanul egy pillanat volt, elmaradt a fotó, és maradt egy papírforma tömeg, aminek volt értelme. Az volt a címe, hogy azt a címet adtam neki, hogy légitámadás, és ezt fejezte ki, ott fölül valami kavargó formák, és alul egy tüske forma, ami a megégett város. És aztán másnap vagy harmadnap ezzel a technikával a Morizsikban körteret, ahol laktam 30 évig, leábrázoltam, és azt a munkát ma is becsülöm. Ebben találtam meg. Ez volt a módja, 17 éves koromban. Előtte semmi nem akartam lenni, de még érettségi körül se akartam semmi lenni. Anyám elvitt ilyen pályaválasztási tanácsadóra, hogy mi a túró legyen velem, és ott mindenféle kísérleteket csináltak velem, mert egy hengerrel kellett foglalkozni, fogaskerékkel, meg kérdezett is dolgokat, és akkor végén szétállt a kezét, hogy a műszaki gondolkodása és a humán gondolkodása azonos súlyú, és hogy akkor itt elég nehéz lesz választani. Hát erre ezt találta ki, hogy az a építészet. És aztán azt is megtanultam, szinte véletlenül tényleg lettem építész is.
Anna?
Így elkezdtem ezen gondolkozni, hogy honnantól indul egy pálya, mert ha onnantól indul, hogy az ember versikéket, belsikéket ír egy füzetkébe, ami ilyen kínai füzet, ahol madárminták vannak a szélén, tehát nagyon jó volt írni a kis macis tollával a gyereknek bele, de hát nyilván ezek a préselt hóvirágok közé írt verseket jelentik. Utána valami történt velem, az történt, hogy 13 éves koromban elkezdtem tehát komolyan venni ezt a dolgot, elkezdtem írni arról, hogy öreg vagyok és meghalok, ez volt 13 évesen, tehát a halálról szóló versek kezdődtek el nyilván a felnövés fázisában, és azután nagyon fontos fordulat az én életemben, hogy Kolozsvárt ott hagytuk, elhagytuk, és Magyarországra jöttünk, 87-ben történt, és ott nőttem fel. Tehát 15 éves voltam, amikor egy verses kéziratos, ez már nem a gyerekkori verses füzetem volt, hanem ez egy vendégkönyv feliratú zöld füzet, amit én a nagybátyámtól kaptam. Finnül van ráírva, hogy vendégkönyv, Vieres Kirja, és abban már volt egy csomó vers, mondjuk 40 vagy 50, és meg is voltak számozva az oldalak, csak azért mesélem el, hogy hasonlatos ehhez az elszánáshoz, hogy van az embernek egy könyve, és abból már műtárgyat kell készíteni. Igen, jó, szép, tényleg nagyon szép kötet, szép papírja van, és megszámoztam az oldalakat, és tartalomjegyzék is van hozzá ehhez a kéziratos könyvhöz. És akkor én már nagyon komolyan vettem, de a vers az megmentett engem. Tehát valahogy folytonosságot teremtett a gyerekkorom és a felnőttkorom között. A gyerekkorom áprili Szabó Lőrinc volt, és a felnőttkorom kezdődött mondjuk Szilágyi Domokos, Pilinszky, Nemes Nagy Ágnes. És ez egy folytonosság volt, és a versbeszédek különbsége és rokonsága határozta meg ezt, hogy én ezt folytatni akarom. És utána azt hiszem ebből a kötetből nem nagyon jelent meg. Fűzfa Balázs, a kiváló tanár Szombathelyen, ő közölt először engem Magyarországon egy egyetemi labban egy képverset. Szörnyű rossz egyébként, és nagyon rossz, mert nem az a rossz. Tehát nem azért közölte, mert az volt a legjobb szövegem, hanem mert abban volt a legőszintébb indulat. A felnövésről szólt, és az a baj, hogy egy képverset, hogyha lapozunk, ugye egy hosszú kamasz látszott rajta, a szája, meg a kezei, meg minden, és hát nem jött ki, ahogy az ember lapoz, hát itt a lába, itt a keze, itt a feje. Tehát szerintem azt csak én tudtam, hogy az egy képes. Na, szóval az ember komolyan kezdi venni magát, úgy kezdődik egy pálya, és a nyomhagyás, amit itt említett az imént, hogy nyomot hagyni a világban, az első könyvemnek is ez volt a címe, hogy a madár lépte hó, és hogy hagyhatunk-e nyomot, vagy elolvadunk a világból. Azt hiszem, hogy a művészetnek ez, illetve nem a művészetnek, hanem a művészi ambíciónak ez az alap és a talpköve, ha az ember nem névtelen középkori művész, hogy nyomot hagyni, és valamiképpen azért a nevünket is ott hagyni a világ. Hát ide is van írva, hogy Váli, nagybetűkkel, tehát, hogy ahogy Petőfi ráírta minden barlangra, mint a graffiti odaírta a nevét, ez a fajta nyomhagyás a művészeknek az elsődleges, vagy másodlagos, hogy mondjam, késztetése. És ez nem feltétlenül helyes, de így van. Ez a fajta önbizalom.
Mi lenne a helyes ön szerint?
Ezt most megkérdezem, hogy...
Ezzel a vonulattal nem foglalkoztam, vagy nem, így nem tudok róla, hogy ez... Mire gondol? Nem, hát hogy a nevemet fölteszem, az baromi szép ez a grafika. Ez valahol egyszer csak azóta mindig ezt használom. Nem,
de hogy az ember márkanév lesz, és ez nagyon szörnyű is ugyanakkor, nem? Tehát, hogy ott van a neve, és tudják, hogy kicsoda. Nem a művét tudják elsősorban, hanem a nevét. Azért mennek el egy kiállításra, nem azért, mert szép képek vannak ott, hanem azért, mert ismerik a művészt.
De ez nekem nem érdeklődési mezőm. Nem tudok erről semmit mondani.
Ez jó. Ez nagyon jó. Engem zavar. De ugyanakkor...
Mármint, hogy én zavarom magát?
Vagy? Hogy... Mondtam egyébként, ezt előre bocsátottam, hogy majd itt fogjuk egymást ugratni. Hát nem én kezdtem. De ez nagyon jó. Most nem is tudom, azon gondolkozom, hogy hol kezdődik ez az embernek, hogy a nevét... Nekem volt egy nagyon híres nagyapám, és ez engem nagyon meghatározott, hogy mindenki ismeri a nagyapámat, és nyilván az én inspirációm arra, hogy a nevem ott legyen egy vers felett, ez nagyapámnak a... Egyébként nagyon szerény ember volt, de az ő példakép szerűsége, vagy példakép volt, mi volt a fontos volt, de utána azért nagyon jó érzés, mikor a szöveg működik magában. Tehát én azt tartanám ideálisnak, hogy ne tudjuk a szerzőt.
Nem foglalkoztat ez a mező. Hát, hol, nem, zavarban vagyok, és valóban. Szóval, nekem valamit csinálni, az odáig, és az az érdekes, hogy csinálom. Szóval, ha egy címlapot kell csinálni, akkor persze a nevemet teszem rá. Ha egy polcot kell csinálni, akkor persze, hogy egy fölfűrészet képemet keresem, amiből meg lesz. Szóval, a csinálás érdekel. Tetszik, hogyha nem tudom, azt mondják, hogy a válidát az nem több, mint hogy az ember a kirakadon meglát egy szép süteményt, vagy megeszik egy süteményt, és akkor az addig jó, és aztán el van felejtve, nem? Szóval...
Majd igen. Megkeresem a szöveget, amire gondolok. Vagy ebben
hazudok.
A nagyon szép. Nem, de hogy. A fiatalkori inspirációra gondolok, nem az időskori, vagy már igen, mit tudom én, 30 felett, amikor az ember már ezt a frusztrációját letudta, hogy nyomot kell hagyni a világban, utána valóban már a lépés az érdekli az embert, hogy megy az úton előre, és nem hátra néz a nyomaira.
Én őszintén szóval nem tudom, hogy volt-e valaha, hogy én nyomot akartam hagyni a világban. Szóval én valamit meg akartam csinálni. Szóval baromi jó egy villanykapcsolót, elrontott villanykapcsolót megcsinálni. Most
egy nadrág zsebet.
Hát, és ugyanolyan izgalommal, és olyan örömökkel, és olyan tragédiákkal vartam meg múlt héten azt a három van a drág zsebet megvartam. A negyedik ezusta voltam, mert az még nincs kilukadva, azt nem pótoltam.
Az a különleges válidezsőben, hogy minden, amihez nyúl, műtárgy lesz. Nekem van tőle egy műtárgyam, egy egészen különleges műtárgy, egy piteforma, amire rá van írva a címem, feladta postán, tehát ez egy csodálatos műtárgy. Én nagyon szeretem, de nem tettem ki a falra, mégpedig azért, mert jaj, most nem tudom pontosan idézni, de ez azért is valószínű, hogy ez lelki oka van. Nem az, hogy fogjuk rá, hogy nagyon finom volt, de valami ilyesmi van ráírva, hogy...
Valamit cikiztem magát,
igen,
hogy nagyon,
jogos,
nagyon, nagyon
jogos.
Finom volt tulajdonképpen.
Tulajdonképpen, ez nagyon jó. És igaz is, mert tényleg nem sikerült egy borzasztó száraz süteményt sikerült vinnem Deskének. Mondta, hogy vigyek egy...
Mi volt ez? Egy palacsinta sütő volt.
Egy pite sütő, igen. De hogy azóta...
Nem akarta a posta befogadni, mert a kerek és pereme van. És azt mondtam, hogy hát ajánlom, mi? És nagyon nehezen tudtam rá beszélni. Szóval egy szabályos palacsinta sütő, csak fölbélyegeztem.
Ilyen recés, igen, pite sütő. Egy csodálatos műtárgy lett. Egy ideig a falon volt, de annyira frusztrál annak az emléke, háziasszonyként, nem művészként, mert művészként nagyon boldog vagyok vele, de emberként rendkívül frusztrál, hiszen tényleg egy életem legszárazabb süteményét sikerült elvinnem Váli Dezsőnek akkor. Igen, de azt akarom mondani, hogy minden, amit maga készít, az tényleg felragyog, vagy tárgy lesz. Vagy nem tudom, nem mindenki szemében ragyog fel nyilván egy nadrág zseb, de ha lefényképezi, akkor már igen. Tehát egy áttétel is van azért. Egy munkásnadrág elkészítése és egy munkásnadrág fényképe között.
Értem.
Tehát, hogy lehet, hogy ha ezt a kuka tetejére tenné ki, ahogy szokta, akkor az emberek azt mondanák, hogy ó, de ha fényképen látják, akkor áhítattal, és tényleg gyönyörű.
De most akkor kell válaszolni, mindjárt próbálok. Szóval, hogy ennek a... hogy is mondjam? Szóval ennek valóban van tartalma, hogy egy nadrág zsebet fölteszek, azért nem teljesen véletlen. Szóval ragaszkodom hozzá, mert mondjuk fölötte egy ézsaiás szöveg van. És nekem evel pózolok is, de ez élő valóság is, hogy ez nekem egymás után jönnek ezek a dolgok felváltva. És hogy ez valamilyen értelemben, nem az, hogy egyenrangú, hát ugyanazok a betűk vannak, magyar betűk, nem, hogy ez valahol rendben van, hogy ezek így jönnek, mint ahogy maga panaszkodott, hogy túl zsúfolt az élete, hogy az én gőgös szemléletem szerint, hogy ez rendben van, hogy ez a jó élete.
Ez alázatos is, nem csak gőgös. Gőgös az egyik oldalról, a másik oldalról a teljes alázat.
Nem tudom, katalázatos vagyok, én erről nem hiszem. És akkor azt mondd meg, hogy azt mondtad, hogy úgy a szép, ez kit hajtva vagy behajtva, hogy melyiknek kell lenni, mert összekevertem. És az a jó vagy az a rossz? Ja, rossz. Jó, akkor befordítom. Most befordítom, nem?
Nem. A jó, nyomhagyásnál azért még szeretném, hogyha egy picit időznénk abból a vonatkozásból, hogy azért akár a fotó, akár a vers, akár a festmény, az egy transzparens nyomhagyás, tehát hogy egészen más jelentése van annak a nyomnak, amit úgy helyezünk el, vagy úgy adunk ki, hogy az mások számára is elérhető legyen, és valamilyen célunk emögött csak van.
Nincs. Nincs. Szóval, hogy nekem öröm avval foglalkozni, hogy 5 lépésben kitaláltam hibákkal, próbákkal azt a nadrágzsebet, és akkor úgy megvalósult, elég sok munka volt, vagy nem nagy, mindegy, és hogy akkor ezt dokumentálom, a franc tudja minek. De nekem ez egyszerűen jó. Szóval én addig élek ezzel együtt, amíg ez érdekes. Ez érdekes volt leírni magamnak. Ilyen nagyképpen azt szoktam mondani, hogy 154 éves vagyok. Tudni, mindent kétszer élek meg. Hogy egyszer, amikor történik, és egyszer, amikor absztrahálom papíron. Az első 2-3 órám reggelente ez.
Viszont az, hogy ez a külvilág számára olvasható, látható, ez egy egészen, tehát hogy ez mégiscsak egy olyan fajta nyomhagyás, ami másoknak valamilyen üzenet, vagy akár megbotránkoztató, ilyen is előfordulhat,
hát az
akár
örömtel. Szóval, hát az már nem az én ügyem, az az ő bajuk, ez melléktermék, hogy ezt más is olvassa nálam.
De ugyanakkor naplóban feltűnik a külvilág, a naplóban, nem a képeken és nem máshol, de a naplóban mindig, tehát hogy vonatkozásban van az alkotó ember a többi emberrel, ami egy ilyen hihetetlenül intenzív művészetnél nagyon jó tudni, vagy nagyon szép, hogy ilyen háttere van, hogy az e-mailváltások, a találkozások, a véletlen félmondatok meghallása. Ez a fajta zsúfoltság a letisztultságnak a háttere.
Igen.
Ez most nem kérdés.
Viszont térjünk rá a megismerkedésükre. Ugye ez is a Váli News-ból elérhető. Egy részletet felolvasni. 2006. november 8-a szerdai napon volt ez a bejegyzés, 01.25 a pontos dátum elvileg. Fölébredtem, hát leírom. Higgyem el neki? Ez költészet. Ez a költészet. Nem hiszem el, ilyen nincs, vagy van. Ennyire nem tud ember szeretni. Ilyen boldogság nincsen itten. Olvasom az újságban, hogy megjelent, hát 2 csomag DVD-vel együtt, csak 3 emelettel följebb, itt szemben a Momut 2-ben megvettem Szabó T. Anna új kötetét. Mókás volt, mert se neve első tagja, se a kötet cím nem jutott eszembe, csak annyi, hogy T. Anna. S így a bolti komputer se találta. Aztán az aladó fiúval végignéztük a választékot. Tehát elhagy magvető kiadó 2006. És aztán még folytatódik, viszont a válasz is fent van, tehát ez is elérhető, és abból is egy részlet. Kedves Váli Dezső, hát ez nagyon nagy öröm, ez a bejegyzés. És éppen megelőzött vele, mert régi elhatározásom volt, hogy amikor a kötet megjelenik, azonnal küldök belőle, hiszen a férjemmel együtt lelkes, bár kissé rendszertelen olvasói vagyunk a honlapjának, amióta, zárójelben régóta, valaki felhívta rá figyelmemet. Hálás vagyok az élményért, és persze azért is, hogy ilyen értő figyelemmel követi a kortárs költőket is. Köszönettel és szeretettel, Szabó T. Anna. Tehát ebből szeretnék egy kicsit kiindulni, hogy ezek a rátalálások egymásra, vagy a művészetek, társművészetek egymásra hatásai, ezek mit jelentenek önöknek? Hogyan határozza meg a személyiségüket, hogyha nem is feltétlenül az alkotásban, de személyiségen belsőleg miként élik meg?
Nem tudom. Mondjuk az elmúlt 10 évben ilyen nagyon közeli nagyon közeli apai, fiúi, rokoni barátságban élek Zoltánnal, majd naponta olvasom. Tehát nyilván tanít, és nyilván befolyással, főleg valószínűleg a szeretetre, mert arra kell engem a legjobban tanítani, de hát sok mindenre. Nem gondoltam ezt végig, nem tudok erről nagyon társművészetek. Tudnék, hát nyilván az ember, itt tudom én, eszik spagettit, meg olvas verset, meg úszik, meg villamoson lát egy arcot, és hát ez mind ugye beevődik.
Igen, sejtettem, hogy valami ilyesmi válasz fog érkezni, viszont hogyha arra a kötetére gondolok, amelyik ide is hoztam, amelyikben kortárs művészeket szólított meg, és küldött nekik egy-egy fotót egy-egy alkotásáról, hogy fogalmazzák meg, hogy ő nekik mit jelent. Eszterházy Pétertől kezdve nagyon sokan képzőművészek, írók, azt hiszem zenészek is csatlakoztak mindenhez. Akkor azért azt gondolom, hogy ez nem csak egyirányú. Tehát nem csak az, hogy őket mire ihleti Váli Dezső, mert itt végül is ebbe a felkérésbe valahol ez fogalmazódott meg, hanem azok a személyek is valamilyen szinten talán vannak egy viszont kapcsolatban az ő alkotásaik ár révén.
Hát alkotásaik nem választódnak ki. Ezekkel voltak elérhető emberek. Szóval a névjegyzékemben van 2200 ismerősöm körülbelül, és hát mindenkitől kapok valamit, egy e-mailt, vagy még azt se. Szóval ez technikailag úgy jött létre, hogy a könyvet egy barátnőm írta, meg nem nevezett barátnőm, és hárman összeültünk a lektorral és a kiadóval, és azt mondtuk, hogy a nem jó a minősége. Viszont ez volt februárban, és az októberre a könyvnek meg kellett lenni valamiért, vagy meg lehetett, vagy volt rá pénz, vagy kiállításom volt, nem emlékszem. És akkor György Peti barátom azt kitalálták, egy kocsma, illetve egy étterem, egy kocsmában nem járok, asztalánál, hogy nincs más megoldás, mint ezt a könyvet neked kell megírni. És hát ez egy érdekes ötlet volt magamról, és először természetesen szakszerűen tiltakoztam, hogy magamról írni egy könyvet, és azt mondta, hogy Szűcs Miklós, aki mindent tud, hogy csak a minőség számít. És ezt elfogadtam, és akkor még kellett a képekhez, és akkor kitalálták őt ott azonnal, azt hiszem, valami marha pörkölt mellett, hogy akkor a 40 képemről, hogy nem egy ember fog írni, ne is én, hát arra nem, azt nem is lett volna valóban okos, hanem hogy ezt spricceljem szét, és így lett meg 3 hónap alatt a könyv, technikai kérdés.
De ugyanakkor maga is műveli a társművészeteket, tehát a verseiben az intenzitás nagyon sokszor nagyon hasonló, és vagy ugyanolyan, mint a képeken. Tehát most az imént az előbb beszélgettünk, még mielőtt bejöttünk volna, és akkor mesélte, hogy úszás közben van, amikor egész úszás alatt egyetlen mondatot csiszol fejben, és ez a csiszolás vagy a csinálás része. Engem érdekel, hogy a szövegíráskor ez máshonnan jön, ugyanezt kérdezem meg most még egyszer, csak a másik oldalról, tehát nem a társművészetekkel, hanem a saját maga társművészeként kérdezem meg most ezt Váli Dezsőtől, hogy a szöveg, mert hogy arról beszéltünk, hogy esetleg ez háttere a képeknek, de egyenrangú a képekkel, vagy másképp látja?
Mindegy, igen.
Az jó. Azért, mert akkor az olvasónak meg a nézőnek a szabadságában áll eldöntenie.
Hát, ha értem a kérdését, ami nem biztos. Valahogy a Katának valami... Nem ott reguláris a történet, vettem 3 kiló krumplit, és felhoztam, és betettem a helyére, sőt az acskójából kibontottam, ami egy külön munka volt, az acskót kidobtam, és a krumplit a helyére tettem. És akkor örültem neki, hogy én milyen rendes ember vagyok. És befelé a szobába jutott eszembe, hogy dehogy, nagyon irritált a barna zacskó színe. Egy mondatot azért kell fél óráig fogalmazni, mert az ember első lépésben mindig hazudik önmagának. Egész egyszerűen. Tehát egy mondat úgy történik meg, amikor rájövök, hogy még ez se igaz.
És nem akarom átvenni a kérdező szerepét, csak erre kérdezek még, hogy a humor az micsoda? Tehát ez ebben a relációban, a hazugsággal kapcsolatban. Tehát a humor az tud hazudni? Mert hogy nagyon erős önirónia, irónia, humor, és néha nem tudom eldönteni, hogy komolyan mondja, vagy ironikusan mondja, és ez nagyon szép, mert maga biztos tudja, hogy ironikus-e, vagy nem. Lehet, hogy teljesen komolyan mondja, csak én mosolygok.
Ezen nem gondolkoztam még soha. El tudok képzelni egy olyan iróniát, vagy önirróniát, ami lényegében önfelmentés. Tehát ami a könnyebb, ami nem a mélyét és nem a lényegét fogja meg a történetnek, és ebben megédesíti, vagy elpasszolja. El tudok képzelni. És lehet, hogy nálam is működik. Hát az ember mindig igyekszik felmenteni magát a bűneitől.
Váli Dezső ugye úgy fogalmazott, hogy az első gondolatot meg kell tisztítani, és ezért kell átgondolni. Szabó T. Anna egyik írásában úgy fogalmaz, hogy beszélni bátorság, pontosabban igazat beszélni bátorság.
Közhely is, amit mondok.
És hát viszont nem egy egyszerű kérdés, ami ebben a közhelynek mondott, ugyanakkor kevésbé gyakorolt mondatban benne van. Én arra lennék kíváncsi, hogy Annánál az alkotói folyamatban, hisz a versnél, akár hogyha maradunk, költészetre gondolunk, akkor ott a prózával ellentétben azért minden egyes A betűnek is, vagy névelőnek is fontos, súlyos szerepe van, és tömörsége. Ott mennyire nagy bátorság megfogalmazni, illetve aztán nem csak az, hogy önmagunknak megfogalmazni, hanem akár Pilinszkivel szólva leplezetlenségben mások elé tárni egy-egy költeményt.
Azért sóhajtok itt, mert mi a bátorság és mi az igazság? Én azt szoktam mondani, hogy azért nagyon nehéz, és ebben nem szeretnék belemenni, de tegnap egy csoport gimnazist, nem ebben nem akarok, csak amit mondok abba, egy csoport gimnazista lány előtt ültem, és azt mondtam nekik, hogy a legnagyobb baj a nőként írással a szemérmesség, és azt kell legyőzni. És hogy mondjam, nagyon érdekes, hogy a képeiben ember nélküli tereket mutató Váli Dezső a saját maga különböző testtájairól készített fényképeket teszi ki az életműve részeként. Én ezt meg kell tegyem, ezért mondom, mert ez egy párhuzam olyan szempontból, hogy nekem ez nagyon nehéz volt, amikor pontosan a Váli Dezső által említett Elhagy című kötetben, meg utána is, amikor a női testről kellett írnom, a saját testről, a terhességben eltorzult testről, mondhatjuk várandóságnak, de abban a pillanatban egyáltalán nem a szépsége érződött, hanem a fájdalma, a szülés testről. Tehát az igaz és a hazugság, tehát a tények leírása, meg az érzések leírása, hol ér össze, hol hazugság, mikor szemérem, ez engem folyamatosan foglalkoztat, de hát ez a korszakom már elmúlt, mert most már nem ez érdekel, de ez konkrétan azért el szoktam mesélni, mert egy szemérmes, ugye a nőket úgy nevelik, rakd össze a lábad. 2 éves korában megmondják, rakja össze a lábát, összerakja. És onnan kezdve tudja, hogy azt úgy kell. És akkor az ember ki van kötve a szülőágyra, és nyitva van az ajtó, és elmennek az emberek, és így benéznek, hogy haladunk, És akkor az ember letesz magáról mindent, azt gondolja, hogy nem azt gondolja, hogy egy test, hanem hogy egy része, egy év ezredeken, százezreken átnyúló közösségnek, ami a nőiség maga, és nem kell többet félni, nem érdekes semmi. És ezért mondom, hogy az írásnak az elkezdése is egy ilyenfajta jó, akkor írunk. Tehát ez hosszabb, ez nagyon nehéz most nekem itt megfogalmazni, de azért váltig ezen gondolkodom, hogy amit leírok, az most a hazugság és a szemérmesség között is van rokonság, az érzelmesség és a hazugság és a szemérmesség, tehát ezek ilyen egymás kezét fogó, vagy egymással harcoló fogalmak. Nem akarok ebbe jobban belemenni, csak ezt a szemléletes történetet elmondtam.
Én Pilinszkire már utaltam, és még egy idézetet hoznék tőle, hogy az Új emberben 1974-ben egy lirikus naplójából írásában: mitől fél az író az üres lap előtt? Mit kockáztat az első indító szavakkal, mondatokkal? Talán valami jóvá tehetetlent? Az életben könnyelműek vagyunk, miért éppen a képzelet síkján érzünk nagyobb felelősséget? Talán mivel az írott szó maradandóbb volna tetteink? Talán mivel az írott szó maradandóbb volna tetteinknél? Alig hiszem. Az írást azt teszi félelmetessé, hogy egyszerre tett, szembesülés és ítélet. Kevesebb és több is életünknél. Írást és életet mettő dolog szembeállítani egymással, az írás az élet kivételesen intenzív, tudatos változata. És még folytatja. Ebből szeretnék kiindulni egy kicsit, nem csak az írás, hanem azt gondolom, hogy egy festővászon, vagy akár egy fénykép elkészítése hasonló kérdéseket tesz fel. Magam, hogyha arra gondolok, hogy akár egy teológiai szövegnél, vagy egy prédikációnál, hogy mit választunk, és mit hagyunk benne, hogy kezdjük el, vagy egyáltalán hogy nyúlunk egy szöveghez, az is egy olyan döntés, és egy olyan vívódás, hogy itt érzek egy olyan feszültséget, amiben nem feltétlenül azonosulok Váli Dezső gondolkodásával, hogy ha kiviszem a szöveget, vagy kiviszem a Váli News-t, vagy kiállítom a Godó galériába, vagy Műcsarnokban egyéb helyeken, vagy megjelenik egy kötet, akkor ott már valamit elindítok. És nem az, hogy magamnak, hanem másoknak, és ennek a felelőssége lényegében lenne a kérdésem.
A felelőssége? Igen. Nincs. Nem érdekel. Bocsánat. Szóval magamnak, vagy magam csinálom, és az nagyon érdekel. Én tudom, hogy egy része nemzeti érték. És ez így rendben van, hogyha publikus. Az, hogy minden publikus, az melléktermék, bocsánat.
Hát igen, ezzel kicsit feszültségben vagyok, mert magam úgy látom, hogy...
Szóval én nem vagyok, mint ez a Pilinszki, ez gyönyörű, hogy ilyen magasan repül, hogy az írás felelőssége mindennek. A fürdősapkám felelőssége, szóval... Pász.
A szeméremről eszembe jutott, és a szemérem és a felelősség, és a fájdalom együtt, hogy meddig mehet el valaki nem is csak az őszinteségben, hanem a kegyetlenségben. Erősen arra vagyok kondicionálva, hogy ne bántsak meg másokat. Na most egy írás viszont megbánthat akárkit. És ezt művészként nem lehet elfogadni. Tehát nem azért születik, hogy megbántson valakit. Erre mondok két példát. Az egyik a fájdalomból fakadt megírásképtelenség. Ugye Arany Jánosnak a Nagyon fáj nem megy, nem tudja megírni a lánya halálát. Nem szeméremből, a fájdalom túlsága miatt is, de lehet, hogy más oka is volt. Vagy hogy miért nem maradt fent a feleségéhez írott akár szöveg, biztos, hogy írt, tudjuk róla, hogy írt fiatal korában a feleségéhez, vagy közben is. És a másik, mit akartam mondani, elsodort egy kicsit az Arany János. ebben, de ja, Nemes Nagy Ágnes, hogy mindig azt mondta, hogy nagyon szerette volna megírni az édesanyját, és a hátrahagyott versek között van is erről szó, de hogy az édesanyja megőrült, és ez neki a nagyon fáj nem megy volt, hogy nem tud fiatalkori verseiben kimondja, hogy sejtjeimben nem csörgedes családom. Kész, lecsaptuk. Ezt mondjuk más okból mondja, ezt politikai okból mondja, de hogy nem tud az ember hozzányúlni például az anyalánya vagy az apa-fiú viszonyhoz, különböző bonyolult okok miatt, de egy művész nem teheti meg azt, hogy nem nyúl hozzá. Tehát a Pilinszkinek ilyen szempontból igaza van. Lehet, hogy fellengzősen hangzik, és lehet, hogy határidő.
Nem, hát nála ez igaz, nála ez teljesen hiteles, nálam nem lenne hiteles. Persze, nem, hát az ott teljesen rendben van, hát ő ott repül a gondjai és a személyes méltósága tengerében, szóval hát ez egy rang, és hát minden rendben van nála. Én ezt magamra értem.
Annál egy kicsit visszatérnék még a társművészetek kérdésére, hiszen számos írása, akár kiállítás megnyitóra is készült, viszont vannak olyan versek bőven, amelyek utalnak arra, hogy különböző művészek által ihletetten alkotta meg őket. Hogy mennyire folyik bele a művészetébe a társművészetek hatása?
Ez összefügg a fehér lap problémájával, akkor arra igazából nem válaszoltam te kimerítőleg. Amikor szembesülök a fehér lappal, és egyáltalán nem tudok, tehát megijedek tőle, akkor nekem nagyon sokat segít egy kép, egy zenemű, vagy pedig egy vers, általában kortárs vers, amit nagyon nagyra tartok, azok közül, a költők közül szoktam válogatni, vagy pedig Vörös Sándor, ő mindig bejön, hogy meg lehet csinálni. Tehát az ember ilyenkor a fehér lapot látva elveszti a, most már mondjuk képernyőt, de lehet, hogy újra vissza kellene térni a fehér papír félelmetes hósivatagához, hogy megrémül az ember, és akkor azt látja, hogy meg lehet ugrani. És ha más megugrotta, akkor meg lehet csinálni, és akkor nem veszti el az ember. Tehát, hogy nagyon sokat segít ilyen szempontból, akár egy... Váli Dezsőnek két képpel van a szobánkban, és ott szoktam dolgozni, és még nem tudtam egyikről sem írni, de mindenben, amit, majdnem mindenben, amit írok, tehát mindenben, amit ott írok, benne van. Azt gondolom, tehát nem róla, de vele.
Az ihletről szeretnék kérdezni, egy nagyon érdekes fogalom, azt gondolom, nehéz vele mit kezdeni, hogy amikor mit jelent önöknek az ihlet?
Hát nekem egyszerű, nem a saját gondolatom, mert nem megértettem, nyilván valakivel beszélgettem is, vagy megtanított rá, vagy akkor kitaláltam. Hát az ihlet az egy egyszerű szituáció, az annyi, hogy így szoktam megfogalmazni, bocsánat, mindenre paneljeim vannak már, hogy mezei módon, hogy két szín találkozik a kép közepén valahol, ennek a technikájára kb. Ötféle megoldásom van. Amikor ihlet van, akkor ez 20. Tehát egy sokszorosan begyorsult gondolkodás egész egyszerűen, amikor többet tudok, mint magam vagyok, és alkalmasint erre még sose gondoltam, de valószínű, hogy nagyobb fokon beengedem a véletlent, ami egy rettenetesen fontos dolog. Tehát, hogy meghallom. Én a ihletnek tekintem, nem tudom, van ilyen a pizsamában már régen, már a fürdősapkát bekészítettem meg minden, és ránézek egy képre, készülök az ágyba valóban, és rájövök, hogy hiszen ez rossz. Ez ihlet.
És az ihlet és véletlen kapcsolata, akkor erre is rákérdeznék, hogy
azt
a véletlen...
Azt nem tudom. Ezt meg nem gondoltam át, de az zavarja, hogy játszom a kezemmel.
Nézzem, hogy hány szerszám van rajta.
Azt hiszem 8. A véletlen az egy, az is egy, egy egyszerű, de nagyon fontos dolog. Olyan a festés technikám, hogy a, ha van ilyenek értelme ennek a mondatnak, hogy az átlagnál több benne a véletlen a technika következtében, mert például ha rongyal festek, ugye van elég nehéz szempillát festeni pontosan. Tehát ott egy vonalban 30% a véletlen, amit vagy elfogadok, vagy nem. És akkor rettenetesen kell figyelni, mert a véletlen az, ami nem én vagyok. Tehát az ajándék. Az egy nagyon szigorú ajándék, és az, ami több, mint én. És ha megtanultam, akkor avval több vagyok, illetve a kép, avval kép több. Hát aztán az ember 20-szor letörli, és 21-szer, stb.
Annánál?
Én szépen kitaláltam, hogy mit fogok mondani, de annyira belefeledkeztem ebbe, hogy megtanulni, ez a szó itt elhangzott, hogy megtanulni a véletlent elfogadni, megtanulni véletlen lenni magunk is. Ezen most itt elgondolkoztam egy kicsit. A másik szó, amit meghallottam, és akkor eszembe jut erről, hogy mit akartam mondani, a meghallás maga, a fürdősapkástól vagy anélkül. Pilinszky ezt a szót, ugyan hasonló szót használta, kifüleltem. Tehát, hogy nagyon kell akarni, de a kegyelmet azt kapja az ember. Bizonyos szövegekben nagyon kevés ilyen szöveg van minden költőnél. Nagyon kevés olyan költő van, akinek, hogy mondjam, nem egyenletes életműve van, hanem akinek több van mondjuk, mint 5, vagy 10, vagy 15 olyan szövege, amit nem ő írt. De amikor megtörténik ez, és velem egyszer, másfélszer történt ez meg, akkor azt gondolom, hogy nem mi beszélünk, hanem a nyelv. A költőknek ugye simán én azt gondoltam, hogy József Attila kiabál ki belőlem, a magyar nyelv kiabál ki belőlem, a szöveghagyomány, az összes haragos kisgyerek, tehát hogy nem én beszélek, de ez nem feltétlenül felülről jön, hanem körülöttem, időben és térben körülöttem szól valami, amit kifülelek, akkor használjam megint Pilinszkit, vagy meghallok. Van, amikor felülről jön, ez egy másik kérdés, hogy honnan, mert nem minden hang ugyanonnan jön. Olyan is van, hogy esetleg lentről jön, ami viszont nagyon félelmetes. Majd erről olvasok egy szöveget, azt hiszem, egyet akartam csak felolvasni. Lehet, hogy most igen. Ez az ihlet is, meg a minden. Csak egy kicsit be kell izzítani egy pillanat. Nagyon rövid. 3 szakasz, egy pillanat. Ja, igen, van egy már. A hang. Szól mindenünnen. Zúg akár a szél, egyszerre minden irányba kitágít. Egy pontba szór szét, lelök, kiszegez. Bentről ragyog, a szemedbe világít. Vallat. Ha félsz, hát még nagyobbat üt. Nem félsz? Elfordul és magadra hagy. Nincs hova búj, ha szemed lehunyod, ízenként rág szét belülről az agy. Nincs válasz, nincs nyelv, nincs menekülés. Süvít mindenhol, nincsen kerülő. Mindent, amit van, átadod, kevés. Kilépnél. Hová? Hiszen te vagy ő. És itt ez a vers, ez nem olyan... Tehát, hogy mondjam, most látom, hogy technikailag mit csinálok, hogy a hagy, agy, stb. De itt nem, mégis nem tudom jobban elmondani. Tehát ezt a létállapotot, amikor ez lehet ez az ihlet, lehet ez a megbolondulás, lehet sok minden lehet. Tehát az ihlet az nem egy pozitív, feltétlenül pozitív dolog.
Időnk sajnos lassan a végéhez közelít, viszont még mielőtt kinyitnánk az asztalt és kérdésekhez, hozzászólásokhoz adnánk lehetőséget, szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk a művészet és transzcendencia kérdéséről. Akár hogyha itt a beszélgetés előtt már utal, tehát a szakrális kérdésről utaltam rá, hogy a beszélgetésünk előtt még a másik teremben, hogy például egy művészeti albumnál nagyon furcsa, vagy egy magazinnál megfigyelni, hogy szinte minden harmadik kiállításra ráhúzzák azt, hogy szakrális, és egy egész érdekes helyzet alakul ki ezzel a szóval, mint hogyha átalakulna, vagy más jelentéssel bírna. Hogy fogalmaznák meg, hogy mit jelent önöknek az, hogy szakrális?
Hát én ezt megtaláltam. Tulajdonképpen minden jó, mint szakrális, mert nem tud más csinálni, mint egy pogány ember számára is egyetlen fölfelé mutat, ami nálánál jobb. Vagy egy vágyott valami, ami tiszta és nála tisztább. Ez a minimális program. Egy hívő ember számára én mindig azt mondom, hogy Isten köpenye szegélyét megmutatja. Egy jó mű. Elkerülhetetlenül. Akkor is írom, hogyha egy lengenő szemét ábrázol az a festmény. Szóval ez mindegy, ez az részletkérdés. Egy képet fejlefelé is lehet fordítani, hogyha jó. Hát ezt a Rilke meg mindenki azért ezt valahogy átrágta, hogy a mű arra való, hogy fölemeljen. És fölöttünk nincs más, mint az ég meg az Isten. Szóval én ezt ilyen egyszerű dolognak látom, hogy minden szakrális. Reggel az uszodában, amikor öltözöm, mindig amikor kinyitom a szemüvegtokot, hogy kiveszem belőle a szemüveget, akkor köszönöm meg. És most már meg is szoktam, de hogy hát ez az élet. Szóval minden szakrális, gondolom én.
Most tudtam, hogy lesz ez a kérdés, de most azért nem tudok erre válaszolni, egyrészt, mert Váli Dezső megválaszolta, másrészt pedig, mert nem, tényleg erre most nagyon nehéz, holott erről szólna az est, de azt hiszem, hogy amit eddig beszéltünk, az beszélt erről, szakrális a bátorság is, hiszen hogy kapunk valamit valahonnan, bátorságot is kapjuk. Eszembe jutott, hogy nagyon szerettem volna, ha Váli Dezső is felolvas egy szöveget. Az ihletről is szól, és nem hosszú ebből a csodálatos könyvből, ami nagyon friss.
Ja, igen. Ja, köszönöm szépen ezt. A 105-ös lap, ezt 1966 karácsony napján írtam, 12-25, C00-105. Ezért lett a címe az, mert a 105. oldal a naplomban. 105-ös lap. Seneca megmutatta nekem a világban a nyugalmat. Strindberg a csendet és az egyedüllét lebegését, sok ősz emléke és Bruegel képe a természetet és annak melankóliáját. Lányok vágyása a gyönyörűség létét, a rock and roll az őrjöngés örömét, Bartók fanyar mosolyjal a végtelent. Klee azt mondta, a világ nem más, mint tündér hangulatok látványa képzetemben, a németalföldiek megmutatták a kis emberek és apró dolgaik harmóniáját. Louis Armstrong, hogy minden más közömbös, amikor egy trombita szól. Zorba a görög és Marina Vladi a gyönyörű nő volt. Hogyan kell mosolyogni? Az autostop, a stílelés és igen, a festés végtelen szabadságomat, a sebesség megmutatta az igazi szenvedélyt, egy csöndes lány léte, a csöndes vágyódás nyugalmát ismertette meg velem. Éjjeli külvárosi séták egy fiúval a mámort és meghatódást. És gondolataim, ötleteim úgy mutatják, alkalmas lennék építőkockának a világ építésében. De láttam háborúkat is, és Steinbeck megmutatta, nagyon jó módú vagyok, és ez egyáltalán nem természetes. Környezetem, hogy valamennyire mindenki elrontja életét. Magamba felejtkezéseim, a lineáris idő bizonytalanságát. Sokfélét láttam, és fölmérve nagyjából ott állok fejlődésben, tudásban, ahol kell. Mégsem értek semmit. Nem értem a dolgok jelentését és kapcsolatát, olykor meghökkentő közelségüket hozzám, használnak és használom őket, miköze a mának a tegnaphoz, miközön van mindenhez, mi is vagyok én. Nagyon szépen olvastam, ugye?
Ez a szakralitásról elég sokat elmond, amikor az ember úgy ér, legalábbis én, amikor úgy érzem, hogy valamit választ kapok egy hívásra, vagy, vagy valami megszólít, akkor az a szakralitás pillanata nem... Tehát, hogy ebben a versben benne van a társművészet is, az ihletés is, és a, valamennyire a szakralitás is, hogy az átütő pillanatok öröme.
Még ehhez Paul Tillich teológust idézném, aki úgy fogalmazott, hogy a kétely nem a hit ellenlábasa, a hit alkotó része. És ez számomra elgondolkodható a művészeti irányba is, hogy a kétely milyen szerepet tölt be vajon a úgymond a jó mű elkészülésébe?
Ne felejts a kérdést, csak... Ez nem is a kétely, hanem a harag, vagy a sötétség, vagy a fájdalom, vagy a... Elmondom, volt gyerekkoromban egy álmom, és úgy ébredtem fel, hogy azt kiabáltam, hogy nem leszek a ballator. És a Golgota álma volt, és én voltam. De a művész mindig a ballator valamiképpen. Nem tud alázatos, és nem tud... Tehát, ezen gondolkoztam idefele, hogy Kosztolányinak egyébként van a ballatorról egy verse, aki felemeli a ballatort, hogy ő az igazi hős, Krisztus a nagy, és a ballator pedig a mind örök lázadó és az örök. De hogy a művészet, ha egyáltalán megszólal a teremtett világ, és akkor a szakralitásra is választ adok, ha a művész egyáltalán megszólal, hogy veszi magának a tehát bátorságot, hogy megszólaljon a teremtett világban, hogy mondjam, tehát ha fellázadunk a rend ellen, ha beszélünk, már fellázadtunk a rend ellen. Ezt most nem tudom másképp elmondani. Lehet, hogy ez nagyon provokatív. De a kérdés ne felejts el, és ami eredeti kérdés volt, én most egy kicsit túl. Én akkor a haragot mondtam a kételj helyett. Mert az ember legalább akkor magában hisz. A ballator magában hitt. Csak azért mondom, hogy nem hit Jézusban, de magában igen, a saját haragjának a jogosságában.
Nem tudom, hát az én szakmámban ez úgy jelentkezik a kétely, hogy az az okker egy kicsit legyen sötétebb. Az az okker szín legyen kicsit sötétebb, vagy világosabb, ez nálam nem magasabb rendű probléma. Vagy hogy már menjek-e a kata hívására ebédelni, vagy még egy kicsit azt az okert befejezzem.
És hát így alakul ki, hogy 15-ször, 20-szor átfesti a képét végül is.
Hát esetleg 19-szer, mert hív az ebédre, szóval igen.
Kinyitnánk az asztalt, és lehetőséget adnánk kérdésre, hozzászólásra. Azt kérném, hogy jelentkezéssel jelezzék, hogyha kérdeznének, hozzászólnának, és oda visszük a mikrofont, és így működne ez a rész.
Estét, Éman Péter vagyok. Mind a két művésztől kérdezném a véleményüket egy mondatról. A művész úr az idézet alatt talán naponta elmegy egyszer-egyszer, tehát a mondat úgy szól, hogy a világ nincsen egyedül, sosincs egyedül, csak azzal együtt, aki szemléli. Ismerős művész úr? Ottlik Gézának az emléklapja a Lukácsoszoda falán.
Ki az az Ottlik Géza?
Ez jó kérdés, azt talán majd a másik művész megválaszolja. Na mindegy, a kérdés az az, illetve ez a mondat, hogy mi a véleményük erről. Van-e mögé egy olyan támasztékom, hogy ugye természettudomány, meg más reáltudományok szerint ugye sem szellem, sem lélek, sem pedig az anyagi világon nincsen semmi. Hát ez ugye részben ellentmond ennek ez a mondat. Köszönöm.
És hát elfejtettem a kérdést. Hát ez nekem túl magas gondolat. Nem tudom átgondolni. Mindig egyedül vagyok, soha nem vagyok egyedül. Hogy kell ezt megválaszolni? Valami okosabbat mondjon Anna.
Nem, mert Babics gyakran érzi az ember ezt, amit Babics így fogalmazott meg. Most Ottliknak mondom, üzenem Babicssal ezt a vakdióként, dióba zárva lenni, és magamba zárva. Hogy van? Magamba lenni, vagy magamba zárva? Bemegundorodtam. De mi van? Hogy van ez pontosan? Magamba zárva, bemegundorodtam. Ez engem mindig nagyon bosszantott, és elég sokat írtam erről, hogy az ember nem, hát ugye nem mindig mondjuk győzzük le korlát. Hogy mondják mostanában ezt, hogy lépjél ki a komfortzónádból? De hogy van nekem komfortzónám? Vagy, tehát régebben ugye tágítsd a határaidat. Igen. Ottlikkal azért, Ottliknak nekem a kedvenc könyvem nem is az iskola, nagyon szeretem azt is, de én a Budát, amikor megjelent Ottliknak a Buda című könyve, akkor elképesztően beleszerettem abba a könyvbe, és ott nagyon sokszor megpróbálja exakt módon, matematikus aggyal megfogalmazni a világot és az érzelmeket, megpróbálja egy kicsit, hogy adott, egy bizony, tehát szépen algebrailag megpróbálja levezetni, és mindig belebukik az exakt levezetésbe. Úgyhogy Ottlikkal még sok dolgunk van, és lesz. Tehát, hogy azért nem tudta ezt a Budát befejezni, vagy igazából kiadni a kezéből, mert hogy állandóan belebukott ebbe a próbálkozásban, hogy nem tud túllépni azon, amit ő fogalmaz meg, és ő lát, de lehet, hogy tévedek.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Én nem láttam azt az emléktáblát.
Nem emlékszem én se rá.
De akkor most megnézi?
Biztos.
Haragszik Ottlikra valamiért?
Nagyon szeretem. Nagyon. És 5 évenként elolvasom. És ott van egy ilyen szörnyű emlékem, mert az megmaradt, hogy a kisfiamat bepelenkáztam, ketten nyaraltunk. Kékúton bepelenkáztam és lefektettem, meséltem neki és elaltattam, és utána elővettem a iskola határon, és azt gondoltam, hogy most vagyok otthon. Ez egy szörnyű pillanat volt.
Akkor ez válasz is a kérdésre, azt hiszem.
Igen, mert a kérdést tulajdonképpen nem értettem, bevallom.
Még egy dologra szeretném, hogyha kitérnénk. Március 7-éig a Godó Galériában látható Váli Dezsőnek a Szép Képek című tárlata. Erről szeretném, hogyha egy kicsit mesélne, hogy mi alapján kerültek ki pont ezek az alkotások? Tehát, hogy mi lett a koncepció, vagy mit szeretett volna megmutatni?
Hát én hivatalból 3-4 évenként ez a munkaköri leírásomban szerepel, hogy meg kell mutatni, amit csinálok. Most, de azt hiszem, ez általános, hogy kezdtem nem bízni a saját értékítéletemben, amit magam is erősen csodálkozom, és felhívtam a legjobb barátomat, aki szakértő, és együtt választottuk ki a képeket. Tehát ez technikai kérdés, hogy egy, a legjobbakat kell, kettő, ne legyen túl sok, mert az csacsiság, három, szinkronban legyenek egymással. Tehát, mint ahogy ebben a könyvemben nem a legjobb képek vannak benne, de harmóniában meg kell komponálni egy lapozást, A fiamnak az az egyik szakmája, illetve hogy ő filmet csinál, és valami későn ébredtem rá, és az ami elképesztő dolog, hogy hogy egy snitt az 1-3-5 másodperces, és ők a színeket, az összes színt az előzőhöz hozzá kell hangolni egy filmben. Mert különben nem fogyasztható. Most ez úgy néz ki, amitől úgynevezett hanyatestem, hogy valami ilyen panelt mondjak, hogy ezt feladja a gépnek ezt a feladatot, és az másnap délig dolgozik rajta egy hatalmas kompjúter. Szóval hát ilyen a világ. Na most ezt tulajdonképpen minden ezt azt az életünkben is csináljuk. Tehát a harmóniában van az uszodai ötözködés, valahogy utána I.S. Gyula verset olvasok a villamosban, a megettem a kiflimet.
2018-ban jelent meg Annának utoljára kötete, és azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül, hogyha azt mondom, hogy várjuk azt az évet, amikor egy újabb kötettel gazdagodhatunk. Viszont hadd kérdezem meg, mit csinál most Anna? Mik azok a kérdések, amivel foglalkozik?
Bosszankodom. Nem, nagyon sok feladatot vállaltam, amit időre kell teljesíteni. A Bárka online-nak most fogom utoljára megírni, de ez minden havi beszámoló azzal, amivel foglalkozom. És ez most a tizedik lesz, vagy a tizenkettedik, nem tudom, de az is nagyon megterhelő, csodálatos dolog, mert legalább nyoma marad az elkallódó időmnek, az is csodálatos, nagyon szeretem a Váli News-ban, hogy minden napnak megvan a maga emléknyoma, és nekem úgy tűnnek el a napjaim, hogy nem tudom, hogy mi történt. Ez egyfajta önbüntetés is, mert 5 perc lenne leírni, de nem tudom. De hogy... Na, ezért mondtam, hogy az egyik mondatom után elfelejtem a másikat, de a bosszankodást elég jól demonstrálja, hogy igenis a MÁV zenekarnak is egy blogot írok, vagy egyfajta, én nem zenei beszámolókat, de én nem vagyok zenei értő, én csak zeneszerető vagyok, és az eléggé intenzív élmény. Dolgozom az Indexnek a novella rovatába, úgyhogy kicsit ezek a határidős teljesítések jók is, mert valamit végül is mégiscsak leteszek az asztalra, amivel elégedett vagyok, de nehéz is, mert nem marad időm a csendre és magamra. Úgyhogy a bosszankodás csak ennek szól.
És akkor a költészet az most nagyon háttérbe szorult?
Igen, itt Váradi Szabolcs, akinek nagyon szerettem volna egy köszöntő verset írni, de nem versikét akartam, hanem valami jót, és ez például még Kovács András Ferencnek is tartozom egy köszöntővel, pedig az nagyon rég volt az ő születésnapja, de Szabolcsnak egyenesen megígértem. Egyedül valami okból Kántor Péternek sikerült a Kántor Péter hangján írni valamit, azért, mert tulajdonképpen leírtam a napomat, és abból lett egy szöveg, de mindenkinek szerettem volna a saját világához csatlakozni, úgyhogy Szabolcs számon tartatik ez is. Úgyhogy ennyi a költészet az életemben, hogy várom, hogy teljesítsem a penzumomat, amit magamnak kiszabtam, és hát ha van jó néhány vers, de kötet sokáig nem lesz szerintem. Nem, ezt a másikat. Igen, egy pillanat, még ezt a picit gondoltam esetleg az előző kötetemnek az elejét. Bocsánat, itt van. Az a cím, a Kerített tér könyvemnek a nyitó verse, bocsánat. Szemben, tükörben néz, ott van az ördög, ez az arcsont, ez a szemöldök, az üveges, üres tekintet, ami belülről figyel minket, fészket rakott a koponyában, tőle mozog a nyelv a szájban, nélküle a test összetört rög, tükörbe néz, ott van az ördög. Tükörbe nézel, ott van Isten, pórusaidban, sejtjeidben, csak működik benne nyugodtan, nem bámulja magát, csak ott van, nem kér, nem szólít, nem nevez meg, nem mondja azt sem, hogy szeretlek, mert nem vagy, és a tükör sincsen, tükörbe nézel, ott van Isten.
Nagyon szép.
Ez a szakralitásra is válasz, akkor azt terveztem, azért hoztam.
Nagyon szépen köszönöm Szabó T. Annának és Váli Dezsőnek, hogy velünk voltak, és megosztották gondolataikat. Váli Dezső kiállítása tehát március 7-ig látható a Godó Galériában, a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezvényeit is ajánlom a figyelőmükbe, magukra maradt bútorok, írók bútorai a PIM gyűjteményéből kiállítás már csak március 1-ig látható, illetve emlékkiállítás Csárd Géza halálának 100. évfordulója alkalmából kiállítás még látogatható, és a mi következő asztali beszélgetésünk pedig március 26-án, tehát jövő hónap utolsó csütörtökén szintén 18 órától lesz, akkor Marc Chagall művészetéről, annak egy-egy képéről fogunk beszélgetni, és annak üzenetvilágáról. Es Nagy Katalin művészettörténész, szociológus, egyetemi tanár lesz beszélgető társunk, illetve Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetség tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Ők ketten fogják felfejteni egy-egy Chagall műnek a megközelítési lehetőségeit. Nagyon sok szeretettel várjuk Önöket ezekre az alkalmakra is. Még egyszer köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük nagyon Önöknek is.
Köszönjük.
Viszont a hallgatást.